Folytatjuk két héttel ezelőtt már megkezdett témánkat, hit és cselekedetek kapcsolata, és a múlt héten megvizsgáltunk két kulcsigét azzal kapcsolatban, hogy a hívő cselekedetei nem automatikusak, nem garantáltak, a gyümölcstelenség egy nagyon valóságos lehetőség, ezért a Biblia sok esetben figyelmeztet minket arra, hogy ez a mi felelősségünk, a növekedés, az érés, a tanítvánnyá válás, a jó cselekedetek, a gyümölcsök. És ebben a sorban szeretnék tovább haladni, és jó pár igét megmutatni, ami ezzel a témával foglalkozik. Ezek a versek azt fogják megmutatni nekünk, azt a pontot támogatják, hogy cselekedeteink nem automatikusan következnek abból a helyzetből, hogy újjászülettünk egy romolhatatlan igaz magból, hanem ebbe van felelősségünk, és nagyon sok minden múlik rajtunk. Láttunk, az első alkalommal olyan igéket láttunk, amik, mintha azt lennének hivatottak bizonyítani, hogy van egyfajta gyümölcstermő automatizmus, a jófa jó gyümölcsöt terem, de mindezeknél a példáknál azt láttuk, hogy ezek elveket írnak le, és irányokat, és nem egy olyan kötelező teológiai doktrinát, ami az automatizmust alá támasztaná. Az első igém, amit felolvasok, az a Róma 6:1-2. Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen, távol legyen? Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Tehát nyilvánvaló, hogy itt Pál a bűnökkel kapcsolatban arra int, hogy ne folytassuk a bűnt. Ha erre int, akkor a lehetősége megvan, hogy akkor akár folytathatnánk is, különben semmi értelme nem lenne ennek az intésnek, amit itt Pál mond. De Pál azt mondja, hogy ez teljesen ellentétes lenne azzal a ténnyel, hogy a hívő meghalt a bűnnek Krisztus által. Tehát nem ez az identitásunk, újjászülettünk, de látszik, hogy itt van egyfajta döntés, amiben van felelősségünk, és elképzelhető az az állapot, hogy valaki nem megfelelő irányba megy, és nem jól dönt bizonyos esetekben hívő létére. A következő, itt a folytatás, és felolvasom az egészet, mert igazán ez mind ide kapcsolódik, Róma 6:3-14. Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg, eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott a Krisztus a halálból, az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásé szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtlenül jön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele, tudván, hogy a Krisztus, aki feltámadott a halálból többé, meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik, mert hogy meghalt a bűnnek, halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban, és ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek, mert a bűn a ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. Tehát ebben a részben a hívőt arra buzdítja, hogy abban az új életben járjon, amiben megszületett. Ez megint egy olyan lehetőséget mutat meg, hogy lenne lehetősége másképpen dönteni. Hatos vers szerint a hívő azt mondja, ne legyen a bűnnek a rabszolgája többé, ami megint azt sugallja, hogy a gyakorlatban akár még bizonyos bűnöknek akár a rabszolgája is lehetünk. Tehát, hogy ebbe felelősségünk van, hogy ezen változtassunk. És minden lehetőségünk megvan rá. A 11-es vers intése szerint meghaltunk a bűnnek. Ennek az intésnek nem lenne értelme, ha a hívő nem gondolhatná másképpen ezt a pozicionális igazságot, és a saját útját követné. 12. vers szerint ne hagyjuk, hogy a bűn uralkodjon rajtunk, ami megint azt feltételezi, hogy a bűn akár uralkodhat rajtunk. Tehát látszik, hogy itt egy elképesztően nagy mozgástér és szabadság nyílik meg, és a Biblia folyamatosan figyelmeztet erre minket, hogy mekkora felelősségünk, hogy hogy élünk a Krisztusban nyert szabadsággal. A Róma 7 igazán Pálnak a nagy küzdelmét írja le, és hát egy sokszorosan elemzett és sokat vitatott rész, 14-től 19-ig olvasnám föl, Róma 7:14-19, mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve. Mert amit cselekszem, nem ismerem, mert nem azt mívelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok. Tehát ebben a nagyon ismert részben itt Pál leírja a bűnnel való küzdelmét, és leír egy ellentmondást a vágy, amire vágyik, és a cselekedetei között. És azt mondja, hogy nem azt teszi, ami az Isten akarata lenne, és amit tenni szeretne, hanem azt teszi, amit a bűn kíván, és a bűnöket követ el. És például a 19. versben jót szeretne tenni, de gonosz teszi. Tehát ha a hívő képes erre, akkor nyilván nem garantált a gyümölcs termése. Igazán leírhatná ez a rész a vallásos ember küzdelmét is, vagy egy meg nem tért ember morális küzdelmét is, de igazán semmi okunk arra itt, hogy arra következtessünk, hogy Pál nem a hívő tapasztalatát írja le, és azt a folyamatot a fiatal hívő életében, amikor a törvényt akarja az élet bizonyos pontjai megigazulásra használni, és a gyakorlatban ezt nagyon húsba vágóan látja át, hogy a törvény nem tud segíteni. Tehát hiába ismeri föl a törvényből Isten igazságát, a törvény erőtlen arra, hogy be is töltse ezt az igazságot. És hát aztán a Róma 8-ban erre persze választott, hogy Istenben, aki Istenben van, az felszabadult a törvény alól, és szabadsága van nem így járni. A Róma 8:12-14-ben mondja, annak okáért atyám fiai nem vagyunk adósok a testnek, hogy a test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit lélekkel megöldökülitek, éltek, mert akiket az Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Ebben a részben azt mondja, hogy a hívő az nem adósa a testnek, de igazán itt egy konfrontációs döntést látunk. Ha valaki a test szerint él, az meghal, hogyha a lélek szerint él, akkor halálba adja a testet és a test cselekedeteit, és él. És nyilvánvaló ebből a részből is, hogy a hívőnek van egyfajta döntési lehetősége, és aki test szerint jár, az azt jelenti, hogy nem cselekszik jót, vagy nem terem gyümölcsöt. Vagyis a lélek szerint járása egy hívőnek egyáltalán nem automatikus. Egy önkéntes választás, egy tudatos választás, különben a hívő a halált választja, és nem az életet. Milyen értelemben választja a halált? Hát akár fizikai értelemben is, mert Isten fedhet minket, de abban az értelemben is, ahogy Jakab írja, hogy akinek a hite nem az Isten szerint való cselekedeteket termi meg, annak a hite elhal, elsorvad, elszárad. Nem azt jelenti, hogy nem megváltott ember, hanem azt jelenti, hogy semmi nem tesz bizonyságot a külső életében erről, mert elerőtlenedett a hite, elfelejtette, nem emlékszik rá, ahogy Péter mondja, hogy elfelejtette, hogy hogyan tisztult meg a régi bűneiből. Azt mondja Péterre, hogy vak, melyik szót is használja, a múltkor olvastuk föl. Rövidlátó, elfeledkezett a régi bűneiből való megtisztulásáról, akiben nincs meg mindez, hogy ezeket megtegye. A Róma 12:1-2-ben van a tanítványságnak a híres alapigéje. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istenek irgalmasságára, hogy szálljátok oda a ti testeiteket élő szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát itt Pál azokat sürgeti, akik testvérek, hogy élő áldozatok legyenek, hogy szánják oda magukat. Ez megint azt feltételezi, hogy valaki lehet megváltott állapotban, annélkül, hogy odaszánta volna magát, mint egy élő áldozat. Ugye a második vers az figyelmeztet, azt mondja, hogy ne a világhoz szabjuk magunkat, hanem változtassuk meg az elménket. És igazán ez egy mindennapos dolog, mert a világ annyi mindent elénk tesz, ami az elménket befolyásolja, hogy mihez szabjuk, legyen az a öltözködéstől kezdve bizonyos szokásokon, az időbeosztásig, szabadidő, bármi. Tehát, hogy tudjuk átszabni az elménket? Hát egyrészt úgy, hogy az ige megmutat bizonyos területeket, hogy merre kell mennünk, másrészt pedig, ahogy mondtuk, ugye a profán cselekedetekben, és a cselekedetek jelentős része nem egy vallási jellegű, szakrális cselekedet, ott pedig Istennek adunk abba hálát, és őt keressük, hogy az ő nevébe tudjuk ezeket megtenni. Tehát ez egy attitűd, amiről Dávid írt a Zsoltárban, amikor azt mondta, hogy téged dicsérlek folyamatosan, ugye ez nem egy folyamatos, mondtam, nem egy folyamatos zenélést jelent, hanem egy folyamatos attitűdöt, egy belső állapotot, hogy Istennek tud hálát adni a dolgokban. Azért, ami megtörtént pláne, ami még nem azért, hogy megtörténjen, tehát ott megkeresi Istent, hogy beavatkozzon. Ugye egy hitbeli dolog az, hogy elhisszük, hogy Isten egy olyan reménytelen helyzetben is tud változtatni, amire mi azt gondoljuk, hogy nem lehet megváltoztatni. Hát pont itt kezdődik el a hit. Amit mi magunk meg tudunk változtatni, ott igazán nem jelenik nagyon meg a hit, mert megoldjuk. Tehát, hogy igazán nem ott van szükségünk Istenre, amúgy ott is szükségünk van. Tehát ugye a folyamatos levegővételnél nem szoktuk azt gondolni, hogy Istenem segíts a következő levegővételbe. Tehát ezek ilyen dolgokban automatizmus van. Azért holott persze nem árt, ha néha eszünkbe jut, hogy az, hogy folyamatos a levegőt tudunk venni, ez is Isten kegyelme. Tehát akárhogy is, hogy ezek a dolgok működnek, tehát Isten adott olyan természeti törvényeket, amelyek működnek folyamatosan. De ez az ő kegyelme, hogy ezek működnek. Tehát, hogy ez sem úgy mond, bár természetes a természetes világban, ez az általános kijelentésnek a része, hogy a dolgok úgy működnek, ahogy, és ezek még a romlott világban is fantasztikusan működnek, és hát csodálatos, hogy a természet megújul, tavasz lesz, süt a nap, jó idő van, ezek jó érzéseket adnak, de hogy ez Istennek a kegyelme, hogy így történik, tehát mégse természetes, mert ha azért körbenézünk a világűr végtelenségébe, akkor valahogy előbb-utóbb észre kell vennünk, hogy ez valami elképesztő méret, és amit látunk úgy azért az a nagyon nagy semmi. Tehát, hogy Isten egy olyan végtelenséget helyezett körünkbe, hogy elég érdekes felfogás az, ami belenéz ebbe a nagy semmibe, és azon morfondírozik, hogy hát lehet, hogy máshol is lehet élet. Hát lehet, nem tudom. De hogy az egész nem úgy néz ki, hogy van, és hogy teljesen élhetetlen minden, és közben meg itt egy ilyen törékeny egyensúlyba így billagunk egy ilyen ferdetengei földdel, és ez így forog, meg működik. Tehát ha az ember a maga kicsinségében kinéz a végtelenségre, már önmagában ennek a fizikai megértése arra sarkalja, hogy hát csoda egyáltalán, hogy lélegzünk, egzisztálunk. De nyilván ennél sokkal többé tovább megyünk, és amikor itt arról beszél, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, akkor arra gondol, hogy a mindennapi életünket, ami annyira észrevétlenül körbefog minket, hogy hát egy csomó mindenbe fel se ismerjük, hogy esetleg másképp kellene tenni, de hát pontosan az aktivitás része az, hogy azért keressük Istent, hogy lehetne ezt, vagy hogy lehetne azt, vagy amazt megváltoztatni. És leginkább olyanokba keressük, ami úgy tűnik, hogy nem megváltoztatható, mit mondtam, mert nyilván vannak dolgok, amiket természetes szinten meg tudunk oldani, de ezért is jó, ha neki vagyunk hálásak, mert ez csak annyira természetes, amennyire természetes, hogy itt van a Föld egy ilyen végtelen, nagy, nem tudom milyen rendszerben, aminek nem látjuk a végét, és hát beláthatatlan, végtelen számunkra. Róma 14, 7, 13. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg, és támadott fel, és elevenedett meg Krisztus, hogy mint holtakon, mint élőkön uralkodjék. Te pedig miért kárhoztatod a te atyád fiát, vagy te is miért veted meg a te atyád fiát, hiszen mindnyájan oda állunk majd a Krisztus ítélő széke elé. Mert megvan írva, élek én, mondja az Úr, mert nékem hajol meg minden tért, és minden nyelv Istent magasztalja. Azért hát mindegyikünk maga ad számot magáról az Istennek. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést, vagy megbotránkozást. Igazán nincs még egy olyan vers, ami ennyire kifejezi ugye azt a problémát, mikor valakit a cselekedetei alapján akarunk megítélni. Persze észre kell venni, hogy itt nem morális kérdésekről szól a kontextus, és nyilvánvaló, hogy maga a hívő a cselekedeteiről egyszer számot ad, tehát a bűneiről is, és az abból fakadó gyümölcs termésből, vagy terméketlenségről is. A 13. vers azt mondja, hogy másnak a kárhoztatása a magát gyümölcstermőnek gondoló és éretnek tartó fél részéről pontosan a gyümölcstelenség kategóriáját jelenti. Tehát ha valaki éretnek gondolja magát, és a másikat kárhoztatja a gyümölcstermésben, igazán a maga gyümölcstermését befolyásolja ezzel, ugyanis az attitűdje problémás. És a cselekedetekben, a gyümölcsökben a belső attitűd döntő, hogy ez tényleges gyümölcse vagy nem. Az egésznek a kontextusa itt azért, hogy pontosak legyünk, itt a napok, ünnepek megtartása, tehát egy szabad területről van szó, és nyilván nem arról van szó, hogy mindig mindenben mindent lehet, maga ezt a részt is korlátozza a végén avval, hogy ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást, tehát a szabad területeket, hanem morális területeket mindig a másik megbotránkoztatása, az a felelősség, hogy ahogy Pál mondja máshogy, inkább soha nem eszem húst, csak meg ne botránkoztassam az, aki zöldséget eszik. Tehát ez a fajta elv érvényes, hogy a hívő miként él avval a nagyon nagy szabadsággal, amit kapott. És ez minden területre érvényes, tehát legyen az akár az étkezés, legyen az a napoknak a ilyen-olyan-amolyan megtartása, vagy legyen az mondjuk a ruházkodás. Tehát minden területben ezeket tudjuk alkalmazni egyfajta felelősséggel, hogy figyeljünk egymásra, figyeljünk az éretlenebbekre, vagy amiben érettebbek vagyunk, pont azért figyeljünk magunkra, hogy az érettségünk ne legyen megbotránkoztatás másnak, mert a szabadsággal úgy kell élni, hogy az építő legyen. Hát a korintusi levél a legnagyobb tárháza a témának. Tehát igazán ott van az a gyülekezet, akik pozicionálisan megszenteltek, és így írja le őket Pál, ahogy majd látni fogjuk. És elképesztő mennyiségű problémán megy végig a levél. 1 Korintus 1-2, az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják, bármely helyen, a magokén és a miénken. Ez egy elég komoly méltatása a gyülekezetnek, akiket utána testieknek nevez majd, megosztottaknak nevez, erkölcstelenség van köztük, nem is akármilyen, bíróságra járnak egymás ellen, szexuális erkölcstelenségeket fogunk látni, teljesen össze vannak zavarodva a házasság kérdésében, visszaélnek a szabadság elvével egymás közt, megítélik Pált, mint aki egy nem hiteles tanító, megkísérték a Krisztust, visszaélnek az úrvacsorával, visszaélnek a lelki ajándékokkal, hogy csak néhányat emeljünk ki a fontosabbak közül. Tehát, hogy azért volt mivel foglalkozni a Pálnak bőven.
Azokra vonatkozik, akik hív, tehát igazából hívők, és akkor nem ez azok felé, akik nem.
Hát most mi haladunk ezeken a pontokon végig. 1 Korintus 3.1.3. Én sem szóltam néktek, atyám fiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek. Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt még most sem bírjátok meg, mert még testiek vagytok, mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e, és nem ember szerint jártok-e. Tehát testvéreinek írja le Pál azokat, akik testiek, akik csecsemők a Krisztusban, vagy ember szerint járnak, vagyis nem lehet különbséget tenni közöttük igazán és a megváltatlanok között. Tehát lehet, hogy ahogy mondod, hogy van közöttük megváltatlan, de azt mondja, hogy tehát ő az atyám fiaihoz beszél, és ezt nem alkalmazhatjuk zsidó kontextusban nyilván, mert ez egy korintusi gyülekezet, ez nem egy zsidó gyülekezet volt. És hogyha a pogányokat Pál az atyám fiainak nevezi, akkor azok hívők. És a lélek bennük lakozik, írja máshol, és a Krisztus elméje sem garancia a növekedésre. Tehát bennük lakozik a Krisztus elméje, de önmagában ez nem garancia, hogy növekedjenek és bölcsek legyenek. Ha nincs növekedés, akkor a hívő élete pontosan olyan lesz, mintha nem lenne hívő. És ha ez lehetséges, akkor hogyan nézhetek rá valakinek az életére, és állíthatom azt, hogy nincs megváltva? Tehát hogyan lehetne az a klisé igaz, hogyha hit, akkor cselekedetek? Mikor Pál egyértelműen azt állítja, hogy a hívő lehet cselekedetek nélkül, és élhet úgy, mint egy ember. Egy Korintus 3, 14-15. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Arra az alapra, amiről előtte beszél. Ha valakinek a munkája megég, kárt val, ő maga azonban megmenekül, de úgy, mint tűzön keresztül. Itt ebben a leírásban, és majd a második levélben is, az 5-9-10-es részben a hívő cselekedeteinek a megítéléséről beszél. És egy olyan hívőt említ, akinek a cselekedetei vagy a gyümölcsei elégnek, de ő maga megmenekül tűzön keresztül. Hogyha a megváltó hit mindig cselekedetekkel járna, akkor hogy létezik az, hogy valakinek az összes cselekedete elég és gyümölcstelen? 1 Korintus 5.1.5. Általában hallatszik köztetek paráznaság, még olyan paráznaság is, amilyen a pogányok között sem említetik, hogy valaki atyának feleségét elvegye, és ti fel vagytok fuvalkodva, és nem keseredtek meg inkább, hogy kivettetnék közületek, aki ezt a dolgot cselekedte. Mert én távol lévén ugyan testben, de jelenlévén lélekben már elvégeztem, mintha jelen volnék, hogy azt, aki ekként ezt cselekedte, ti és az én lelkem, ami Úrunk Jézus Krisztusnak nevében, egybegyűlvén, ami Úrunk Jézus Krisztus hatalmával átadjuk az ilyet a sátánnak, a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak a ma napján. Tehát itt egy súlyos bűnt látunk. Az illető, akiről szó van, nyilvánvalóan megváltott a 1 Korintus 5.11 szerint, és ráadásul a korintusiak az egész kérdésben arrogánsan viselkednek, ahelyett, hogy megszomorodtak volna, úgy élnek, mintha nem lenne elszámoltatás ebben az életben. 1.4.18-ban, aztán a következő részben is, az 1.3.13.15 szerint. Ugye ezek az elszámoltatások mind ebben az életben, és mind a következőben is van. Az 1 Korintus 5.11.12 a folytatást. Most azért írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, aki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Mit mond, hogy atyafi létére viselkedik így? Az ilyennel még együtt se egyetek, mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? Avagy ti nem a belül lévők fölül tesztek-e ítéletet? Tehát ez a gyülekezeti fegyelmezéssel foglalkozik, hogy van felelőssége egy közösségnek, és tehát a hívőket közösen szólítja fel arra, hogy kerüljék azt, aki durván vétkezik, és a cél ennek a helyreállás, amit majd látunk a 2 Korintus 2.7-8-ban, és világos, hogy a hívő, akit fegyelmeznek, az helyreállhat. Tehát, hogyha azért is, abból is látszik, hogy hívőnek tartja, a hívő tud helyreállni. Ha nem hívőnek tartaná, akkor a megtérés és újjászületés üzenetét kellene hirdetni neki. Tehát másnak tanítjuk a helyreállást, másnak tanítjuk a megtérés és újjászületést. Ez persze nem zárja ki azt, hogyha valaki olyan állapotot mutat, hogy el se tudom dönteni, hogy hirdetem neki természetesen az evangéliumot, nem erről van szó. Igazán ez a lehetőség mindig nyitva van. Itt most csak azon megyünk végig, hogy a gondolkodásunk ebben hogy alakul, hogy gondolkozunk a cselekedetekről, mert igazán ez azt kell, hogy felébressze bennünk, ahogy látjuk ezt a elképesztően sok igét arra vonatkoztatva, hogy ez a mi felelősségünk, és ebbe tudunk tenni, hogy tegyünk. Tehát, hogy ez nyilván, ahogy Pál mondaná, hogy most akkor, ha ekkora kegyelem, hát akkor ezt mind elkövethetnénk, amit itt felsorolok. Tehát, hogy most abba az irányba megyünk, hogy akkor, de jó, hát akkor egyrészt megvan az üdvösségem, arról szól ez a tanítás, másrészt ezt mind elkövették, akkor most mi van? Hát az van, hogy marha nagy a felelősség, és számon van kérve ez a szabadság. Tehát, hogy az érettség pont abban mutatkozik meg, és a gyümölcs termés pont abból tud fakadni. Ha ezt felismervém, ennek a szabadságában cselekszünk, ugyanis minden más olyan gondolkodás, ami arra ösztökélne titeket, arra ösztökélne minket, hogy valamilyen módon a cselekedeteinket visszakapcsolja a megváltásunk ingyenességéhez, azt fogja elérni, hogy a cselekedeteink nem lesznek megfelelő motivumok. Tehát pontosan a jutalmakat fogja elvenni tőlünk, ugyanis nem szabadságban fogunk cselekedni, hanem vagy azért, hogy megtartsuk a megváltásunkat, vagy azért, hogy bebizonyítsuk, hogy egyáltalán meg vagyunk váltva, vagy azért, hogy egyáltalán kiharcoljuk. Ezek a különböző irányzatok. Vannak olyan irányzatok, akik úgy gondolják, hogy cselekedetekből szerezhetik meg. Ez egy nagyon gyakorlati életmód, és az egyház berkeken belül egy jelentős többség a fejekben úgy van, ha elég jó vagyok, Isten elfogad. Ugye ezen túljutottunk, és értjük, hogy kegyelemből hitáltal, de akkor kérdés, hogy a cselekedeteknek hol van helye. Arra fognak szolgálni, hogy megmutatom, hogy én tényleg üdvösségem van, és akkor ennek a szolgálatába állítom a cselekedetet? Vagy arra szolgál, hogy azt gondolom, hogy hát igen, megkaptam egyszer, de elveszíthetem, most megvan, de nincs egyfajta olyan üszbizonyosságom, hogy ez a jövőben is meg lesz. Vagy üszbizonyosságom van, mert csak Istennek hiszek, nem az érzékeimnek, az érzelmeimnek, és az, hogy mondom, hogy hát bennem most éppen az a bizonyság, hogy üszbizonyosságom van, és most éppen üdvösségem van, de ezt nem látom hosszú távon, tehát hogyha a hitem megszűnik, akkor az egészet elvesztem. Ugye most különböző teológiai nézeteket fogalmazott meg ilyen gyakorlati módon, és akkor a cselekedeteimmel próbálom az egészet megtartani. Nem, tehát mindaz, amiről beszélünk, az arról szól, hogy nem úgy hatnak a üdvösségemre vissza ezek a cselekedetek, hogy én valamilyen ilyen nem észrevehető módon hirtelen megint oda térjek vissza, hogy mégiscsak cselekedetekből akarok üdvözülni. Ugyanis minden olyan gondolkodás, ami a cselekedeteket bizonyító erővel, megtartó erővel, vagy elnyerő erővel ruházza föl, annak ez lesz az eredménye. És a Biblia nem ezt mutatja, azt mutatja meg, hogy mindez a miénk, és ezért mekkora felelősségünk, hogy ebben a szabadságban hogy éljünk. Ne így, hanem úgy. Erről van itt szó. 1 Korintus, igen, és hát ugye, ahogy ez mondtam itt, hogy világos, hogy ez hívő volt, aki ezt a bűntot elkövette, és a 2 Korintus 2:7-8 szerint világos, hogy helyreállhat. 1 Korintus 6:15-18. Nem tudjátok-e, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai elszakítva, hát a Krisztus tagjait paráznának tagjaivá tegyen, távol legyen, vagy nem tudjátok-e, hogy aki paráznával egyesül egy test vele, mert ketten lesznek úgymond egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, amelyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik. Tehát itt felszólítja őket, hogy fejezzenek be minden szexuális kapcsolatot paráznákkal. Ez olyan, mintha Krisztust magát kapcsolnák a paráznákhoz. Világos, hogy hívőkről beszél, mert a hívők tudnák Krisztust így, tehát egy nem hívő nem kapcsolná Krisztust a paráznákhoz. És továbbá a 18. vers szerint a hívő vétkezhet a saját teste ellen. Nyilvánvaló, hogy ennek semmilyen gyümölcse nincs, mármint a mi jó gyümölcs. 1 Korintus 7:1-2. Amíg felül pedig írtatok nekem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni, de a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje. Tehát itt hívőkhöz szól, hogy inkább házasodjanak meg, mint sem, hogy szexuális erkölcstelenségbe keveredjenek. És nyilván itt egy olyan területről ír megint, ahol bűnökből meg kell szabadulni, és ahol, hogyha ezek a bűnök megvannak, akkor nincsenek jó cselekedetek. 1 Korintus 9.24-27. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindannyian futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmát. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki a pályafutásába tusakodik, mindenben magatűrtető, azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom a testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Itt a saját hitéről beszél Pál, és arról, hogy igazán a minden nagy szakrális cselekedetei között, mert ugye hát az evangélista munkáját végezte, az apostol munkáját végezte, és rengeteg munkát végzett, és voltak a nagy körútjai, és hogy nehogy eközben még mindezt teszi, azt mondja, hogy ő is méltatlanná válhat. Miért gondolja ezt? Azért, mert minden ilyen cselekedet válhat vallásos és üres cselekedetté. Tehát külsőleg jónak tűnő cselekedetek legyenek, azok a legnagyobbak is, lehetnek üres cselekedetek. Tehát egy hívő számára lehetőség a szolgálatban is az, hogy azok a szolgálati dolgok, amik úgymond az Úrért vannak, azok nem megfelelő motívumból történjenek. Nyilván nem zárja ezt ki, amit itt Pál mond, hogy megvoltak a maga jó cselekedetei, de rámutat arra, hogy még ő sem tartotta egyértelműnek és garantáltnak ezt, az ebben való megmaradását. Tehát a saját felelősségét is látja ebben, és ha ő látja ebben, aki a pogányok apostola és azért a főszereplője gyakorlatilag a leveleknek, akkor mennyire nekünk is meg kell tanulnunk mindezt, hogy lássuk ezt. 1 Korintus 10:1-13. Igazán csak a 12-et olvasom most fel, ez olyan hosszú. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Igazán ez az intés része ebben a hosszú részben. Igen, 12, bocsánat. 12. vers. Tehát a héber írásokból példák hosszú sorával bizonyítja, hogy egy hívő lehet akár bálványimádó, vagy szexuálisan erkölcstelen. Itt beszél arról, hogy Krisztus kísértője, lehet elégedetlen. Sokan éppen, akik azt hitték, hogy állnak, és azt mondták, hogy ez rendben van, azok pont azok buktak el. És aztán a 13-14-ben azt mutatja meg, hogy a kísértésekkel együtt Isten megadja, megmutatja a kimenekedésnek az útját is. De nincs arra garancia, hogy a hívő él ebben. Tehát Pál azt állítja, hogy megvan a lehetőségünk az adott helyzetekből, legyen bármi is az kimenekedni, de élni kell vele. Azt mondja, nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek, azért szerelmeseim kerüljétek a bálványimádást. Tehát a hívő esthet kísértésbe, és akár ott maradhat élete végéig, de nem szükséges dolog, hogy ott maradjon. 1 Korintus 11, 27-31. 11, 27-31. Azért, aki, ez az úrvacsora, azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az úrnak poharát, vétkezik az úr teste vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan, mert ha mi ítélnünk magunkat, nem ítéltetnénk el. Tehát az úrvacsorával való visszaélésről beszél, és nem a megváltás, hanem a fizikai élet elvesztéséről beszél. Az elalvás kifejezés mindig hívőre utal. Ha egy hívő ilyen módon is vétkezhet, ami akár betegséggel és halálval végződhet, akkor hogyan lehetnének a cselekedeteink garantáltak? Tehát újra arra figyelmezteti a hívőket, hogy magukat ítéljék meg, és nem másokat. Igen?
És ott a 32-ben, amikor ítéltetünk az úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt elnek álmoztassunk.
Igen.
Jelent akkor ebben. ebben a kontextusban, amiről beszélsz, hogy a világgal együtt elme.
A 32-es nekem nincs itt, mutasd.
Vagy ez a nyomorúságra utal, ami...
De kicsi ez. Igen, hát ezt meg kell nézni, ugye az, hogy ez mit jelent ez a szó, de hát én szerintem itt fizikai ítéletről van szó, mert az előző versben fizikai ítéletről beszélt. Azért. Tehát, hogyha ha úgy értenénk, ahogy a magyar szó enged az elkárhozásra itt utalni, akkor az azt jelenteni, hogy cselekedetekből kellene megtartanunk az üdvösségünket, amit igazán senki nem gondol. Ha jól csináljuk, akkor nem kárhozunk el. Beindult a asztal. Te vagy? Mi?
Két
tárcok. Tehát nyilván érdemes lenne itt megnézni ezt a szót, és nézzük is majd meg.
Most is csinálják. Én rövöstem az asztalt.
Yeah. Na, hát akkor menj, de akkor menjünk is tovább. Mert az ítélet, amiről beszél, amit előtte mondott, azok az ítéletek. Egy Korintus 15:58. Azért szerelmes atyám fiai, erősen álljatok mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában, mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Itt Pál inti arra a hívőket, hogy tartsanak ki, és akkor a munkájuk nem hiába való. És mire való volna ez az intés, hogyha a hívő garantáltan teremne cselekedeteket, vagy garantáltan futná meg a pályáját. Tehát ez az intés is azt feltételezi, hogy a hívőt bátorítani kell, hogy ne bukjon el, és hogy megteremje a gyümölcsöket, amit az Úr egy napon megjutalmaz. És az 1 Korintusban az utolsó ige, a 22-ben itt Pál még egy végső átkot mond arra, hogy aki nem szereti az Urat, az legyen átkozott. Ez egy elég nehéz ige, 16-22. De nyilván arra vonatkozik, hogy aki a szeretet elsőségét megsérti az Úr felé, az arra utal itt, és hívőknek szól ez a levél, és ez egy nagyon komoly intés. A nem hívő eleve átok alatt van. A nem hívő eleve átok alatt van. Tehát Isten kárhoztatása van rajta. Tehát világos, hogy a hívő, aki lehet megváltott, képes arra, hogy ne szeresse az Urat e szerint. Tehát nincs erre se garancia, hogy egy hívő szereti az Urat. És ha valaki azért, mert meg van váltva, az a személyes felelőssége, hogy kitartson az Úr iránti szeretetében. Tehát ennyi minden múlik rajtunk. Igazán most itt lezárom a sort, mert még nagyon hosszan mennek ezek az igék, és van még több igém is kigyűjtve, de szeretnék majd legközelebb abban az irányban egy kicsit beszélni, vagy gondolkozni veletek, hogy akkor viszont, hogyha az egyik oldalon van egy ilyen biztonság, stabilitás, ami a miénk, közben látunk ilyen komoly intéseket és felelősséget, akkor mi a helyes motiváció? Tehát ebben a gondolkozásban így nézve a Bibliának az üzenetét, mi az, ami minket motivál? Mert vannak helytelen motivációk, és vannak helyes motivációk, és egy kicsit azt néznénk meg legközelebb, most már megszakítva ezt a hosszú sorozatot, mert rengeteg ilyen ige van, amit így be lehetne mutatni ebben a témakörben. Igazán mi az, ami minket arra serkent, hogy tegyünk valamit? Ugyanis ez azért fontos, mert ahogy gondolkodunk erről a témáról, lesznek ilyen vagy amolyan indítatásaink, és igazán a tanítványságban az egy kardinális kérdés, hogy ha teszünk valamit, akkor azt milyen motivumból tegyük. Ugyanis a gyümölcstermésnek a motivuma kulcsa. Úgyhogy legközelebb itt fogjuk folytatni ezt a témát. Amen.